Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat, érdemes lesz a mai adást figyelemmel követni, hiszen egy tapasztalt befektetési szakemberrel fogunk a tőkepiacokról beszélgetni, szóba fognak kerülni ESG témák, illetve az is, hogy milyen eszközosztályt érdemes preferálni majd a következő időszakban, a részvényekben vagy a kötvénypiacokon lehet nagyobb fantázia. Vendégünk Móricz Dániel, a Hold alapkezelő befektetési vezetője, akit szeretettel köszöntünk, szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyan kezdtetek bele ebbe a nagyon izgalmas és volatilis évbe? Milyen világképpel indítottátok az idei esztendőt?
Bár idénre a reálgazdaságra viszonylag optimisták voltunk, a tőkepiaci eszközökre nem annyira, és azt gondoltuk, hogy azok a strukturális tényezők, amelyek támogatták ezt a nagyon tőkebarát és piacbarát trendet, ezek fordulóban vannak. Talán pont a Covid és az arra adott gazdaságpolitikai válasz fordította ezt meg, és erre az évtizedre emelkedő inflációra, deglobalizációra, tehát a globalizáció csökkenésére, és hát folyamatosan emelkedő kamatkörnyezetre számítottunk, ami nem túl jó környezet a részvényeknek, kötvényeknek, általában véve a befektetéseknek, így az ingatlanoknak sem. És hát persze nem tudtuk, hogy egyébként ez a folyamat kap egy lökést a háború által, nyilván erre nem számítottunk, de emiatt azt gondoltuk, hogy nagyon óvatosan kell pozíciókat vállalni. Ugye nagyjából úgy indultunk az évnek, hogy negatív volt az összes fejlett piaci inflációindexált kötvénynek a hozama, tehát reál értelemben azt biztosan lehetett tudni, hogy ha vesz valaki olyan kötvényt, akkor kevesebb pénze lesz 5-10-15 év múlva, mint most. A nominális hozamok nagyon alacsonyak voltak, tehát még hogyha nem is lett volna infláció, kötvényekkel általában nem nagyon lehetett pénzt keresni, és olyan magas szinten volt a részvénypiacok árazottsága, leginkább a fejlett piacok és azon belül is az Egyesült Államok piacáé, ami most már ugye a globális részvénypiacnak közel 60%-át adta akkor, hogy az látszott, hogy valószínűleg a következő 10 évben ott sem nagyon lehet érdemben elérni ráhozamot. Úgyhogy hiába gondoltuk azt, hogy a Covid utáni újranyitás következtében a reálgazdasági teljesítmény jó lesz, és akkor persze természetesen nem gondoltunk arra, hogy egy háború fogja ezt nehezíteni. Azt gondoltuk, hogy a reálgazdaság jó teljesítménye nem fog párosulni feltétlenül azzal, hogy a tőkepiacon is sok pénzt lehet keresni, mert a magasabb növekedés, magasabb infláció, szigorodó monetáris politikát okoz, és ez ellenszél az eszközáraknak.
Egy jelentős átárazódásnak lehettünk szemtanúi, az általad említett reálhozamok, az infláció kötvények reálhozamai jelentősen emelkedtek, ugye az USA-ban mondjuk a 10 éves TIPS reálhozama -1-ről +1%-ra nőtt, egy jelentős szorzó összehúzódás volt megfigyelhető számos részvénypiacon is ezzel egyidejűleg. Most hol állunk szerintetek a jelenlegi árazottság mellett, mondjuk akár a kötvénypiacon, akár a részvénypiacon, vonzónak találjátok-e már a kínálkozó potenciális hozamokat?
Hát igen, volt egy nagyon durva átárazódás idén, tehát nagyságrendileg 20%-kal estek a globális részvényindexek is, meg a globális kötvényindex is, tehát a Bloomberg kötvény, agregált kötvényindexe dollárban. Tehát azért ez egy brutális átárazódás, lényegében minden megtakarító, aki így passzívan fektetett be ebbe a két eszközosztályba, nagyjának elvesztette nominálisan a 20%-át, közben volt ugye infláció is, tehát mondjuk inkább azt mondjuk hallhatjuk, hogy a negyedét elvesztette a vagyonának. Innentől kezdve egy kicsit barátságosabb befektetési környezetbe kerültünk hosszú távon olyan tekintetben, hogy az árazottságok már nem annyira extrémek, de nem mondanám nagyon olcsónak. Tehát vannak olyan eszközosztályok, szerintem a fejlődő piaci kötvények is, és a fejlődő piaci részvények is, és az Amerikán kívüli, leginkább value típusú kategóriába tartozó részvények szerintem már elég vonzóak hosszabb távon. De ugye látjuk, hogy a rövid távú befektetési környezet az nem túl vonzó. Ha csak arra gondolok, hogy mondjuk a világ három legnagyobb régióját, mind a három tulajdonképpen valamennyire a recesszió szélén billeg, vagy már abban is van, Az Egyesült Államokban alapvetően erős a belső kereslet, de nagyon gyorsan szigorodó monetáris politika, ugye a Fed csökkenti a mérleg főszegét és drasztikusan emeli a kamatokat, pláne a keddi inflációs üzenyében ennek valószínűleg még gyorsulhat is az üteme. Az valószínűleg azért kifoghatni a kamatérzékeny szektorokra és ezáltal a gazdaságra is. Európa kapott egy hatalmas energiasokkot, és így gyakorlatilag a következő fél évben, tehát ezekben a téli hónapokban itt nagyon-nagyon nehéz időszakra számítunk. Nagyon sok olyan szektor van, amelyik egyszerűen nem tudja áthárítani, vagy nem tudja kezelni megfelelő módon ezt az energiaársokot. Így nagy kérdője, hogy mi fog itt történni, még akkor is, hogyha valószínűleg Európának a hosszabb távú kilátásai inkább javulnak ennek a soknak és a kényszerű, de gyorsabb alkalmazkodásnak a hatására. És akkor van Kína, ami gyakorlatilag a fejlődő világot is, meg a globális gazdasági ciklust vezette az elmúlt 10 évben, ahol még nagyobb problémák vannak. Szerintem Kína most éli meg azt, amit 2008-2009-ben a nagy pénzügyi válság idején mondjuk a fejlett világ és az Egyesült Államok megélt. Az ingatlan piaci buborék úgy tűnik, hogy kidurrant, és ez egy nagyon durva eszközosztály. Tehát gyakorlatilag a világ legnagyobb eszközosztálya a kínai ingatlan, ami nem csak azért probléma, mert a lakosság nagyon nagy megtakarításának nagyon jelentős hányada van ingatlanban, hanem hogy emellé egy nagyon nagy tőkeáttétel és hitelbuborék is nőtt az elmúlt évtizedben Kínában, és ezt nagyon nehéz lesz kezelni. Valószínűleg nem az a probléma itt, mint az Egyesült Államokban, hogy hirtelen bankcsődök és pénzügyi válság lesz. Inkább az a probléma, hogy egy ilyen tervutasításos gazdaságban hogyan lehet azt megoldani, hogy az elmúlt 10 évben a gazdasági növekedés motorját adó ingatlanpiac az ne omoljon össze, legyen azért építés is, de az árak ne zuhanjanak össze. Hát nem lesz egy könnyű menet. Ráadásul ugye Kína ezzel a zero covid politikával még a gazdaság többi szektorátnak az életét is megnehezíti. Tehát igazából az elmúlt időszakban Kínában a nagyon jó export teljesítmény segített, aminek a piaca a fejlett piaci fogyasztó volt, de a fejlett piaci fogyasztóknak most problémái vannak az USA-ban, a magasabb kamatszintek, Európában pedig az energiaválság miatt. Úgyhogy ez a három globális gazdasági régió, ez egyaránt drasztikus lassulásban van, miközben az infláció réme még mindig fenyeget, és emiatt a jegybankok szigorítanak, tehát ez továbbra is egy nagyon nehéz gazdasági környezet, ilyen stagflációs időszak, lassuló növekedés, szigorodó monetáris politika nem az ideális terep a befektetéseknek. Még akkor se, hogyha volt ez a 20%-os átárazódás éveleje óta. Én azért azt látom, hogy most már vannak izgalmas befektetések, lehet, hogy nem feltétlenül most kell ezt mind megtenni, és most kell nagy pozíciókat vállalni, de mi fokozatosan ez a mi stratégiánk, hogy fokozatosan lépegetünk, tudjuk, hogy úgyse tudjuk kitalálni, hogy hol van a piacnak az alja.
A globális tőkepiaci kép után egy picit fókuszáljunk a saját régiónkra, azon belül is akár a magyar tőkepiacra. Itt is láttok már vonzó befektetési célpontokat?
Nem a magyar piac a legvonzóbb a térképünkön. A régióban egyébként a lengyel piacot az kifejezetten izgalmasnak, meg nagyon-nagyon olcsónak látjuk. Van egy ilyen hosszú távú részvénypiaci árazottsági mutató, Schiller pépere, amit mi előszeretettel nézünk. Ez nem, semmit nem mond ennek az értéke az, hogy mit fog történni a tőkepiacon, vagy a tőzsdén a következő néhány hónapban, vagy fél évben, de nagyon sokat mond azzal kapcsolatban, hogy a következő 10 évben mekkora hozamokat lehet ott elérni. Na most a Bux-nak a Schiller pépere értéke az nem annyira alacsony, az még mindig 2 számjegyű, nagyságrendnek 11 körül lehet, ami összességében így összehasonlítva globálisan nem magas szám, de ebben a régióban ez mindig alacsonyabb volt. A lengyel piacon ez inkább olyan 7-es, 7 és feles környékén van, ami gyakorlatilag a lengyel történelmi visszatekintésben is a legolcsóbb lengyel értékeltségi szintet jelenti. Sokat esett egyébként már a Bux is az idén, tehát az idei évben az egyik legrosszabbul teljesítő tőzsde. Pont nemrég néztem, hogyha dollárban nézzük a teljesítményeket, akkor talán a varsói tőzsde egy 42%-ot esett, és akkor közvetlenül utána az osztrák meg a magyar tőzsde következik, mint a nyilván a egyrészt egy feltörekvő piaci régió, másrészt az energiaválságra és az orosz-ukrán háborúra viszonylag érzékeny és kitett gazdasági régióknak a tőzsdéi. Ha egyesével nézem a részvényeket, azt lehet mondani, hogy a magyar részvények nem feltétlenül nagyon drágák, de azért azt mellé kell tenni, hogy egy nagyon magas profitabilitásra vetítjük ezt, ami az elmúlt egy-másfél-két évben volt, és azért ezeknek a profitoknak a csökkenésére számítunk hosszabb távon, pláne annak fényében, hogy azért a magyar gazdasági kilátások nem túl rózsásak, hogyha tosan kell, hogy fogalmazzak. Izgalmasabbnak tartjuk egyébként egy kicsit most a magyar részvényeknél a magyar kötvényeket. Magyarországon most ugye van, attól függ, hogy milyen hosszabb futamidejű kötvényeket nézünk, egy 12 és mondjuk egy 9% közötti kamatszint, ugye a hosszú kötvények, 10 éves kötvények esetében nagyjából 9%, a 2-3 éves esetében 12%. Ez olyan magas kötvényhozam, hogy ez ugye lerontja a vonzóságát a részvényeknek. Tehát egy ilyen kötvényhozam esetében egy részvénypiaci befektetésnek ugye az elvárt hozama inkább 15-20% között van. Nem azt mondom, hogy nem lehetnek olyan időszakok a tőzsdén, amikor nem tud ennyit menni a részvénypiac, de nem feltétlenül egy olyan időszakban, amikor megyünk bele egy nagyon erőteljes gazdasági lassulásban, ahol igazából se a monetáris politikának, se a költségvetési politikának nincs nagyon mozgástere, hogy segítse a reálgazdaságot. Sőt, hát ugye ilyenkor szoktak különadóztatni, aminek egy része már ugye, amit már ennek egy részét látjuk is, és nem tudni, hogy lesz-e még több.
Tehát úttörőként aktivista kampányt indítottatok az egyik hazai blue chip részvénnyel kapcsolatban. Itt mennyire volt nyitott a menedzsment a javaslataitokra, illetve hogy fogadták azokat az alapkezelő kollégák, illetve tervezitek-e, hogy a jövőben aktivista részvénybefektetőként léptek fel a hazai, illetve régiós részvénypiacon más részvények esetén is?
Ha indokoltnak látjuk, és nekünk egyébként van nagy pozíciónk abban a részvényben, akkor feltétlenül. Nem sűrűn fordult ez elő, de mondjuk az elmúlt 20 évben, amióta én itt dolgozom, azért volt már néhány olyan eset, amikor ezzel az aktivizmussal sikerült pozitív változásokat elérni. Egyébként a Magyar Telekomnál se azzal a vízióval kezdtünk ennek neki, hogy ezt itt azonnal mi tudunk változásokat elérni, de tudjuk azt, hogy egyébként egy nagyobb szervezetben, ahol ráadásul a döntésekre nyilván kihat az, hogy egyébként egy német cég többségi tulajdonában lévő vállalat, ezek lassabban mennek. Nagyon pozitív az élményünk azzal kapcsolatban, hogy a hazai alapkezelői szektor érezve ennek a súlyát kiállt mellénk és támogatott bennünket az elképzeléseinkben, és azért azt érezzük, hogy minthogyha valami változás egy-két dologban már történt volna, és hát bizakodásra tekintünk arra, hogy következő közgyűlésen, a következő osztalékról való döntés során, illetve mondjuk a következő időszakban a pénzügyi stratégiai döntések tekintetében a Magyar Telekom figyelembe fogja venni azokat a javaslatainkat, amiket tettünk. Egyébként azért is kezdtünk bele, mert ebben nekünk van egy érzékelhető nagy pozíciónk. Az általunk ezzel portfóliókban is nagyon olcsó részvénynek tartottuk, és bár a környezet nem fordult túlságosan barátságos irányba a Magyar Telekom számára, tehát egy lassuló hazai gazdaság, egy különadó, amit kapott az első költségvetési kiigazító csomag keretében, illetve a nagyon drasztikusan elszálló energiárak, ezek rontják ugyan a Magyar Telekom gazdasági kilátásait, de ezzel szemben meg kell említeni, hogy egyrészt nagyon jól alakult a Magyar Telekomnak az első fél éves teljesítménye, még a környezet egyébként még nem volt teljesen ennyire barátságtalan vele szemben, de már a különadókat abszolút beépítették, vagy hát legalábbis jelentkeztek a számokban. Másrészt, ami nagyon nagy változás a telekommunikációs szektorban, hogy itt lényegében ezt az iparágot 10 évig a defláció vezérelte, és nem emeltek árat, sőt általában ugyanolyan ár mellett egyre jobb szolgáltási csomagokat kínáltak a szereplők, és ez most megváltozott. Tehát itt úgy tűnik, hogy nem csak a Magyar Telekom, hanem a másik két versenytársa is elkezdi az inflációt beépíteni az árazási politikájába, sőt bizonyos tekintetben automatizmussá is válik, ami egy nagyon drasztikus változás, mert ez egy olyan iparág, ahol azért a költségek egy jelentős része fix korábbi beruházásokból származik. Hát, hogyha az inflációt át tudják hárítani, akkor azzal is számolunk, nagyjából ezt vetítjük előre, hogy a romló környezetet ezzel az áremeléssel a Magyar Telekom kompenzálni tudja.
22 őszén nem lehet teljes egy befektetési vezetővel folytatott interjú az ESG, mint témakör szóba hozása nélkül. Ti hogy látjátok, egyrészt mennyire és hogyan építettétek be az ESG szempontokat a befektetési folyamataitokban?
A konszenzustól egy kicsit eltérő véleményt fogtok ezzel kapcsolatban hallani, ami elég erőteljesen szubjektív, mint általában a vélemények. Az első dolog az az, hogy szerintem a cél az nagyon támogatandó és nagyon fontos. Az a probléma, hogy szerintem a szabályozók egy kicsit előre szaladtak olyan tekintetben, és európai viszonylatban, hogy nem alakult még ki megfelelően az eszközrendszer, nem lett minden rendesen végig gondolva, miközben már nagyon sok mindent megkövetelnek a piaci szereplőktől. Szerintem viszonylag akkor kezelhető jól ez a dolog. Ugye itt nyilván minden befektetőnek tulajdonképpen mérlegelnie kell azt, hogy ő szeretne föláldozni hozamot annak érdekében, hogy olyan vállalatokba fektessen, vagy olyan tőkepiaci eszközökbe fektessen, amivel ő elősegíti a környezetnek a fenntarthatóbbá tételét. Mert szerintem az egy illúzió azt mondani, hogy ez egy plusz követelmény a befektetések során, és ettől jobb lesz a befektetésnek a hozama. Tehát az, hogy egy befektetés ESG, az nem azt jelenti, hogy jobb lesz a hozama, mint a többi vállalatnak, vagy a többi befektetésnek, hanem azt, hogy hosszabb távon szerintem rosszabb lesz a hozama. Mert ez egy plusz befektetési követelmény. Ugye a másik érv, hogyha azt mondjuk, hogy egy ESG befektetés az kisebb elvárt hozammal tud működni, mert pontosan megfelel sok követelményeknek, akkor azt jelenti, hogy kisebb lesz a realizált hozama is. Tehát valójában ez egy trade-off, választani kell, hogy ki mennyire tartja ezt fontosnak. Mindazonáltal portfóliókezelés során elvégezzük azt a munkát, hogy megpróbáljuk megnézni, hogy valójában kockázatos-e az adott befektetés ESG tekintetben, ESG szempontból, illetve még fontosabb az, hogy javulhat-e annak a befektetésnek a megítélése? Mert szerintem ezáltal, és talán ez a legfontosabb tényező, hogy lehet egy úgynevezett ilyen ESG alfát, többlethozamot megkeresni olyan befektetésekkel, ahol a befektetők mondjuk percepciója pozitív irányba változik azzal kapcsolatban, hogy a cég ESG konformabbá válik. Ehhez sokszor nem az kell történjen, hogy az adott vállalat csináljon valamit, mert lehet, hogy az a vállalat már most ESG konform, csak a befektetők ezt nem vették észre, de azért az esetek nagy részében az kell, hogy az adott vállalatnak is kell valamit tennie. Ez egy felértékelődés, tehát ezért lehet szerintem az ESG befektetésekkel hosszabb, rövidebb ideig jobb hozamot elérni. Egy klasszikus példa a jelenlegi ESG szabályozás, vagy ESG működésnek a gyermekbetegségeire. Van egy nyugat-európai cég, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó kis cég, aki használt papírból gyárt papír csomagolóanyagot, amit utána ismét összegyűjtés újra hasznosít. Ugye ez nem az a klasszikus vastag karton, hanem inkább ilyen vékonyabb papír, amivel nem tudom én, a fogkrémeket csomagolják. Na most ennek a cégnek nem jó az ESG minősítése, mert ugye a papír felhasználás, újrahasznosítás és papír gyártás folyamán sok széndioxidot bocsát ki. Na most azt gondolom, hogy viszonylag nehezen lehetne találni környezetbarátabb csomagolási technikát, mint egyrészt fából, másrészt használt papírból készíteni papírcsomagolóanyagot, amiket újrahasznosítanak, mégis ennek a cégnek nem jó az ESG minősítése. Most beférhet egy ilyen cég a portfólióba, vagy sem egy olyan alap esetében, ahol az ESG szempontokat figyelembe kell venni. Ez csak egy példa, de van számos ilyen.
Egy kis szünet és folytatjuk a beszélgetést Móricz Dániellel, a Hold alapkezelő befektetési vezetőjével.
Ez még mindig a prémium kategória.